Dicsőség mindörökké.
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit élőben, de a vírushelyzetre való tekintettel még mindig nem a stúdióból, hanem az internet segítségével. Hát emiatt előre is elnézést kérünk, hogyha bármi nehézség adódik itt az éterben, a különböző csatornákon. A mai reggelen itt a kedves hallgatókat nagy szeretettel köszöntjük, Gulyban Gergely és
Trost Éva.
Egy picit megkérem Évát, hogy egy pár szót mondjon magáról, hogy a kedves hallgatók nagyjából sejtsék, hogy mégis ki az, akit hallhatnak itt a mai reggelen. Mivel is foglalkozol? Ugye ez egy fontos kérdés most itt a napjainkban, és azt hiszem, hogy lesz is még erről szó itt a mai adásban, de akkor előzetesen egy pár szót bár légy szíves magadról, ami ide kapcsolódhat most.
Hát akkor ismét Trost Éva vagyok, 25 éves, gyógytornászként végeztem idén a Debreceni Egyetemen, és sajnos a vírushelyzet miatt Debrecenben nem nagyon kaptunk munkát, mint gyógytornászok, úgyhogy hazakényszerültem úgymond Budapestre, és jelenleg egy magánrendelőbe dolgozok, a Fürgelábak Alapítványnál, úgyhogy a mai helyzet, meg a téma, amit Gergely atya hozott, az szerintem számomra is aktuális. Úgyhogy szerintem tudunk majd miről beszélgetni.
Igen, ugye itt ebben a mai témánkban, hát mindjárt itt föl is vázoljuk, hogy miről lesz szó. Ugye azért is érdekes, mert Évinek a mostani tapasztalata, meg a mostani munkája, mert hát itt a valóságérzékelésről, az igaz-hamis dolgok megkülönböztetéséről lesz szó, és talán ma különös helyzetben vannak azok, akik sok emberrel, vagy sok különbözőféle emberrel találkoznak, és hát ugye az egészségügy egy ilyen helyzet, akkor is, ha az ember gyógytornász, hogy hát sokféle emberrel találkozol te is, papként mi is sokféle emberrel találkozunk. Ugye talán az elmúlt adások egyikében volt is erről szó, hogy az egyháznak egy különös szerep kezd jutni napjainkban, nem feltétlenül a fő profilunk lenne ez, csak hogy egy olyan találkozási pont, ahol különböző világnézetű vagy gondolkodásmódú emberek is még összejönnek, és talán van egy mélyebb réteg, ami mégiscsak összeköti őket, és ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy bizony nagyon elkezdett eltűnni sokfelé ez a fajta gondolat, hogy egyetértsünk, vagy hogy a világról közös képet alkossunk. Na hát mindjárt bele is vágunk a témánkba. Reméljük, hogy a kedves hallgatók valamelyest már kezdik átvészelni ezt az óra átállítást a téli időszámítással. Ráadásul most azért ugye itt ez a körülöttünk lengő több szempontból bizonytalan helyzet is kicsit nehezíti az életünket, meg olyan talán feszültebbé is tesz minket. Ezek miatt is lenne fontos egy picit keresni azokat a pontokat az életünkben, vagy kapaszkodókat, amik bizonyosságot jelentenek, amik segítséget nyújtanak. És hát ennek mentén ütött szöget a fejembe a gondolat, hogy olyan sok minden vált manapság bizonytalanná az emberek fejében, vagy amiben az egyik ember teljesen biztos, és úgy gondolja, hogy hát teljesen igaza van, és stabil talajon áll, a másik ember anélkül, hogy utána járna, képes rávágni, hogy hát ez teljesen valótlan, amit állít, és hogy ennek semmi köze a valósághoz. Azt hiszem, hogy tehát nyilván kézenfekvő módon adná magát a gondolat, hogy hát a politikát ide hívjuk segítségül, hogy hát az egyik fél Magyarországon is ugye ilyen polarizált világot élünk, az egyik fél állít valamit, a másik a szöges ellentétét, és akkor rettentő nehéz az embernek tájékozódni. Most akkor ki mondja azt, hogy igaz? Vagy ki mondja az igazságot? Ki mondja azt, ami a valóság? És hát egy picit megpróbálunk ennek utána járni, hogy mi vezetett idáig, illetve hát az, hogy mit tudunk ezzel a helyzettel kezdeni. Mert hát most egy picit ugye itt az idősebb hallgatók részben előnyben vannak ilyen szempontból, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még a valóság érzékelésünk sokkal intenzívebb és közvetlenebb volt. Ma, ha egy picit kiváltképpen itt ebben a vírus helyzetben ugye elkezdünk gondolkodni azon, hogy honnan is szerezzük be a tájékozódásunkhoz szükséges információkat, hát sok esetben marad a média. Egyszerűen ugye, hát a saját testünkön túl, tehát marad a saját testünk még, amivel megtapasztaljuk, ugye ennek látjuk szintén a vetületeit, hogy az a valóság, ugye hát ez régen így fogalmazták meg, sokak számára talán ismerős a gondolat, hogy ugye, amit megeszel, hát az a biztos, amit megeszel, meg ahogy az vagy, hogy amit érzünk a saját testünkben, ennek a kultuszát rendkívüli módon láthattuk azért az elmúlt évtizedekben is, hogy étel, ital, szórakozás, élvezet, wellness, tehát bármi, ami a testhez kapcsolódó, és a testünk közvetlen megtapasztalásán keresztül nekünk élményt jelent, hogy ezek mind-mind a valóságos szférát erősítik, és azon túl, ami túl van ezen a világon, úgy bekerült egy ilyen virtuális térbe. Egy kicsit azt mondanám, hogy egy ilyen erőteljes hasonlattal, hogy sokszor már nem tudjuk megkülönböztetni, hogy mondjuk az ember bekapcsolja a tévét, nekünk nincs tévénk, de azért van fogalom róla, hogy mi zajlik ott, hogy nem tudja megkülönböztetni az ember, hogy a híradót nézi-e, vagy egy jól megszerkesztett akciófilmet időnként, mert gyakorlatilag a ma már azt sem mondhatjuk, hogy a szemünknek hiszünk, mert a képernyőkön keresztül annyiféle módon próbálják a valóságot megváltoztatva elénk tárni az alternatív valóságot, vagy egy akciójelenetet, hogy hihetőnek és valóságosnak tűnik még az is, ami egyébként tudjuk az eszünkkel, valahol a lelkünkben, hogy ez semmi más, csak egy kitalált történet, és hogy egy megrajzolt, vagy számítógéppel, vagy ügyes trükkökkel létrehozott látvány. Na hát, neked is van tapasztalatod, Évi, hogy az emberek különböző témakörökben jönnek, mennek nálatok. Ugye hát egy másik ilyen aktuális témakörünk, akár mondjuk a vírus helyzet, ugye sokakat megérint. Itt is nagyon széles a skála. Még mindig találkozom én magam is ilyen gondolatokkal, vagy ilyen meglátással, hogy nincs is vírus. Ugye nagyon széles a skála onnantól, hogy nincs vírus, hogy mesterségesen hozták létre, és akkor itt több szerzője is van a kitalált vélemények szerint, hogy hát ki hozta létre, vagy ki rendelte meg ezt a vírust, hallottam már ilyet is. Tehát tényleg nagyon széles a skála, hogy már rég megvan az ellenszer is, és majd amikor már úgy látják a helyzetet, majd akkor előveszik, hogy rettentő nehéz tisztán látni a hivatalos kommunikációnak az adatait. Ugye van, aki azt mondja, hogy de hát ez a valóság, más azt mondja, hogy hát köszönő viszonyban sincs vele. Te hogy tapasztalod ott az egészségügyben? Hogy viszonyulnak?
Hát a vélemények elég széles palettán mozognak, és igazából két réteg van. Az egyik azt mondja, hogy van, ugye? És van, akik azt mondják, hogy nincsen. Általában a fiatalabbak azok, akik kevésbé hisznek ebbe, mert kevésbé érintettek, tehát ott azt tapasztaljuk, hogy mivel kevesebb fiatalt érint, és ezt ugye a médiában is közlik, ezért ők úgy vannak vele, hogy nem kell annyira elővigyázatosnak lenniük, mert az ő egészségük valahol biztonságban van. Viszont vannak azok, akik mondjuk valamilyen szinten érintettek, őket érthető az, hogy hogyan reagálnak egy ilyen helyzetre, és hogy próbálnak mindent megtenni az egészségük érdekében, de valahol ott meg azt látom, hogy ott meg kicsit túl van reagálva, hogy konkrétan rettegünk a vírustól. Úgyhogy ez a kettő szokott így megnyilvánulni. Én azt mondom egyébként, hogy teljesen mindegy az, hogy most milyen fajta vírusról van szó, amit mondtál, és hogy most mesterséges, ilyen okból létrehozott, most ez amúgy is itt volt, vagy nem tudom. Ez lényegtelen. Ez lényegtelen. Ami a lényeg, hogy valami van, és hogyha, tehát azt szokták mondani, hogy jobb félni, mint megijedni. Tehát, hogyha még nincs is vírus, de mondjuk, de lehet, hogy nincsen, lehet, hogy van. De hogyha inkább elővigyázatosak vagyunk, és kiderül, hogy van, és az egészségünkre káros, akkor jobb inkább egy kicsit felkészülni rá. Tehát, hogy én azt látom, hogy nagyon felelőtlenek vagyunk.
Ezt egyébként, hát gondolom, hogy akiknek, tehát itt most egy picit ahhoz a réteghez szólnék, akik aktívan használják az internetnek a lehetőségét, ugye, hogy tehát egy picit, bocsánat, itt a dolgoknak a hátterébe való betekintés miatt, csak ugye az internet hozta el valójában a kétirányú médiát az életünkbe. Ha nem is kapunk akkora teret egy-egy hozzászólásunkkal, vagy egy föltöltött videónkkal, mint mondjuk egy központból sugárzott adás, de az embereknek megvan a lehetősége, hogy alulról kezdeményezve hozzászól. Hát láttuk ennek ugye akár az észak-afrikai forradalmakban is jelentőségét, vagy hogy bizonyos helyzetekben mondjuk lekapcsolják az internetet, hogy az emberek ne tudjanak ezen keresztül kommunikálni egymással. Tehát az internettel jött el ez a két irányú kommunikáció. Egy picit ugye nehezebbé is teszi itt ezt a valóság érzékelést, hogy akkor mindenki beírja a saját véleményét, és hát rettentő nehéz ezek között jól eligazodni. Viszont, na most ugye ami miatt megszólítom ezt a réteget, akik használják az internetet. Egyre több ilyen bejegyzést lehet olvasgatni, akár közösségi média felületeken is, hogy ismerősök írogatják, hogy családban ez elkapta, vagy az az ismerős elkapta, és szerintem egyre többeknek van ilyen tapasztalata, hogy az ő konkrét ismerősének a konkrét ismerőse elkapta, vagy most mondok egy egészen konkrét példát, csak hogy ne legyen ennyire elvont. A fiatal korunk az egy igazán emlékezetes időszak, nem véletlenül szokták ugye emlegetni sok egy gimnáziumi évek, hogy az érettségi találkozók, ugye a gimnáziumi, hát a régi klasszikus rendszer szerinti 4 év az, ami nagyon bevésődik, hiszen egy rendkívül aktív időszak az ember fejlődésében, amikor a gyerekkortól, vagy a kora kamaszkortól az önállóság felé előlép, még nem felnőtt, de egy nagyon izgalmas időszak, és utána az egyetemeken történik egy egészen specifikus ugye, válogatás, tehát ott azonos az érdeklődési kör. A gimnázium talán az utolsó olyan pont, amikor még nagyon széles is érdeklődési körrel rendelkező emberek töltenek együtt éveket. Ráadásul ugye tényleg ez a párválasztási időszaka, jobban figyelnek egymásra a fiatalok, hogy akkor ki milyen, méregetjük egymást, figyeljük, egy picit be is vésődik. És hát ugye ezek a kapcsolatok megmaradnak. Nekem is van egy gimnáziumi osztálytársnőm, aki jó néhány héttel ezelőtt írta, ugye ezen a közösségi média felületen láttam, hogy hát az édesapja is ugye elkezdett köhögni, meg rosszul volt, meg stb. Addig meddig, hogy hívtak hozzá mentőt, bevitték a kórházba, és sajnos a múlt héten láttam azt is, hogy írta, hogy sajnos az édesapjának a szíve nem bírta a küzdelmet, és meg is halt. Tehát ami miatt ezt idehozom, hogy egészen konkrétan, tehát látom, hogy az a gimnáziumi osztálytársam, akit ismerek, ugye, mint húsvér ember, és ő leírja a saját személyes tapasztalatát, és biztos, hát mondhatom, hogy kvázi biztos lehetek abban, hogy egy ilyennel nem fog viccelődni, hogy meghalt az édesapja, tehát, hogy elhiszem neki, és akkor itt megint ugye egy érdekes többlet lép be, hogy a hitünk belép ilyen szempontból, hogy elhiszem, amit ír, és biztos lehetek abban, hogy hát valami van a levegőben, na most talán ez egy másik ilyen információforrás, ahonnan a valóságot talán tudjuk egy kicsit érzékelni, hogy a húsvér személyes konkrét ismerőseink, akik elmondják az ő személyes élményeiket, talán még ez, ami esetleg elülteti a gondolatot a fejünkben, vagy képes talán még a saját nézeteinket is némiképp itt-ott befolyásolni. Tehát egy picit én arra buzdítanám a kedves hallgatókat is, hogy próbáljunk meg átlépni egy burokból, ennek a buroknak a határát, hogy na mindjárt megpróbálom megfogalmazni érthetőbben. Ma olyan sokféle információt kapunk sok felől, hogy ki tudjuk válogatni, mi az, ami nekünk szimpatikus, ami tetszik, és azt befogadjuk a gondolatainkba, beépítjük a világnézetünkbe, ragaszkodunk ezekhez, hogy na, ugye, hát látszik, hogy igazam volt, és hogy én is ezt mondom, és hogy hát ez a valóság, mert már mások is megmondták. Erre ugye van is most már elkészült film, amely fölhívja a figyelmünket, hogy ugye a háttérben, itt az interneten nagyon komoly számítási kapacitások dolgoznak azon, hogy minden ember, aki leül az internet elé, és engedi, hogy róla a különböző nagy cégek így információkat gyűjtsenek, hogy milyen cikkeket olvas, milyen videókat néz meg, stb., hogy komoly számítógépek és programok dolgoznak azon, hogy a számomra érdekes, hogy nekem tetsző, nekem kedves híreket tolják a képernyőn a szemem elé, és ha csak ezeket az információkat kapom, és ezeket keresem, akkor hajlamos leszek arra, hogy megerősödjek, akár még a téves nézeteimben is. Ugye itt vannak ilyen klasszikus, hát talán még ennél talán merhetjük mondani, hogy azért úgy sokan fölkapják még a fejüket, ugye ez a laposföld hívők csoportja, hogy van ilyen társaság, akik egészen komolyan azt vallják, azt hiszik, hogy a föld már pedig lapos, és hogy minket csak be akarnak csapni, hogy azt mondják, hogy gömbölyű. Hát volt ennek egy egészen tragikus következménye, ugye itt egy néhány hónappal ezelőtt, hogy az egyik ilyen nagy élharcosa ennek a gondolatkörnek, hogy lapos a föld, saját maga épített egy rakétát, hogy majd ő fölmegy és megnézi, és hogy majd akkor megmondja, és akkor kiderül végre, hogy ugye saját szemével lássa, hogy saját testén keresztül, és hát szegénynek ez ugye itt a földi életben soha nem adatott meg, mert a valami hiba keveredett, és a rakéta a földbe csapódott, és nyilván a szegény ember is ebben meghalt. Most már biztos tudja az igazságot, ez minket nem annyira vigasztal, csak hogy elterjedte ez a nézet többeknél, és akkor innentől kezdve ugye tényleg az az érdekes kérdés, hogy meddig visszük végig azt, hogy mindent megkérdőjelezek. Ugye ez most bocsánat itt a kitekintésért, de hogy a kedves hallgatók se tudják most éppen leellenőrizni, hogy mi tényleg élőben beszélgetünk. Hát nem pont egy helyen vagyunk, mert ugye internetes csatornán keresztül kötött össze bennünket a technikus, de hogy nem felvételről megy az adás, hanem most mit tudom, 2020. október 26-a hétfő van, és akkor reggel 7 óra 26 perc, tehát nagyjából, hogy most igen, ez... Tehát, hogy igen, az ember itt ott beolvashatna híreket, hogy megpróbálja bizonyítani, hogy ez valóban egy élő ma reggeli adás, csak ugye hát ez a kérdés, hogy elhiszem-e, van-e még bizalom? Mert ez egy óriási fájdalmas vesztesége itt a mai korunknak, hogy óriási bizalomvesztés történik. Nem tudom, neked milyen tapasztalataid vannak mondjuk az emberekkel találkozol, hogy akár, tehát most nyilván a vírus helyzet egy ilyen kézenfekvő dolog, de hogy mondjuk a hozzáállás, maszkviselés, vagy hogy kinevetik a másikat, vagy elfogadják, tehát például van egy tolerancia az emberekben, hogy a másik másképpen éli meg ezt a helyzetet.
Hát nem is csak arra gondolok, hogy nálunk a rendelőben mi van, hanem pont nemrég néztem egy ilyen videót, hogy volt egy hölgy, aki a maszk hordásról készített egy paródia videót, és bement egy étterembe, és akkor a pincér megkérte, hogy vegye fel a maszkot. És hogy ezzel neki azért volt problémája, mert hogy amíg el kellett mennie az asztalig, addig hordja a maszkot, amikor meg már leült, akkor meg leveheti. És ő ebbe a videóba kiparodizálta a pincért, és elég csúnyán. Mm-hmm. És holott felmerül a kérdés az, hogy a pincér az hogy tehet arról, hogy neki elő van írva, hogy a maszkot meg kell kérni, hogy a másik viselje. Tehát, hogy ő azt látom sokszor, hogy gondolok valamit valamiről, és abba teljes mértékben úgy győződök meg, hogy nem hiszem el, hogy a másiknak igaza lehet. Vagy hogyha nincs igaza, és én ezt nem hiszem el, nem fogadom el. Tehát, hogy szerintem most az, hogy valaki hord maszkot, valaki nem, valaki hisz benne, valaki nem, az mindenkinek a saját maga dolga, nyilván bizonyos mértékekig, viszont a legfontosabb ebbe a helyzetbe az, hogy mindenki felé a tiszteletet megtartsam. Hogy én vagy az elfogadás, amiről beszéltünk.
Hát igen, itt lassan ott tartunk, ezen gondolkodtam én is, meg hittanosokkal beszélgettem is az elmúlt hetekben erről, tehát ez a szó, amit használtál, vagy fogalom, hogy tisztelet, ez egyre többször napjainkban hát arra szorul, hogy ezt külön definiáljuk, hogy mit is akar ez jelenteni, mert hogy sokan, tehát a fogalom tartalmát már rég nem ismerik nagyon sokan. Mi az, hogy tisztelet? Tehát, hogy ugye ez egy megelőlegezett figyelem, egy megelőlegezett bizalom lenne, egy esélyt adok annak, hogy az ismeretlenben neked igazad lehet, hogy esélyt adok annak, hogy tudásban, bölcsességben, ismeretekben fölöttem állhatsz. Tehát, hogy legalább megadom ennek az esélyt, hogy így tekintek rád, ez mind benne lenne. Hát most szóval egészen konkrétan az élményünk inkább sokszor az, hogy még az esélyt sem adják meg. Tehát ha másik nem pont azt mondja, mint amit én gondolok, akkor így csípőből azonnal egy merev elutasítás, hogy átkész, ezzel sem érdemes foglalkozni. Ugye, bocsánat, itt az éles fogalmazásért, de hát az emberek fejében sokszor inkább ez van. Tehát az elfogadás az még nagyjából, ugye ez egy ilyen divatos fogalom, itt azért engedtessék meg, hogy betegyünk egy megkülönböztetés, tehát itt túl nagy hangsúlyt kap napjainkban a fogadjunk el mindenkit minden úton, módon, és azért itt a kereszténységünk részben emiatt is kapja a támadásokat, mert hát a túlzott méretű elfogadás közben mi még mindig megpróbálunk betenni egy különbségtételt rögtön a legelején, hogy valami jó, vagy valami rossz. Mert a Krisztusi szabadság alapján, ami egy nagyon izgalmas dolog, ugye ez a szabadság a jóra, vagy a jó megtételére, hogy Krisztus nem határoz meg csak egyetlen módot, hanem azt mondja, hogy szeressétek egymást, tegyetek jót egymással, bocsássatok meg ellenségeteknek, stb. És tehát nem mondja meg, hogy csak úgy lehet jót tenni, hogy van egy szabadság a jóra. Tehát bizonyos helyzetekben, bizonyos megoldások közepette többféle jó létezik. Ezeknél nyugodt szívvel tudjuk azt mondani, hogy igen, választhat az ember többféle jót, most tehát tényleg nem, hadd ne hozzunk külön példát. És emellett azt mondjuk, hogy bizonyos dolgoknak a választását nem nagyon támogatjuk, és nem tartjuk elfogadhatónak, mert hogy nem a jók közül választ, hanem kifejezetten egy rosszat próbál betenni választható alternatívaként a jók mellé. Tehát ez nem mondhatom azt egy óvodás gyereknek, hogy hát válasszon, hogy akkor most a dobos tortából kér, a túrós sütiből, vagy a rozsdás szögből, mert hát a legutóbbi az valószínűleg nem lesz annyira egészséges neki. Tehát nem tehetem föl így az elfogadásnak, meg a választásnak a kérdését keresztény alapokon, hanem történik egy előzetes különbségtétel. És ugye, hogy mi alapján döntjük el? Hát ez egy nagy kérdés, és a mai műsorunknak egy másik témája, mert hogy nagyon szorosan összekapcsolódik a világlátásunk és ez a fajta érzékelésünk azzal, hogy nem nagyon szeretünk sokszor számolni, vagy gondolkodni a következményekkel. Tehát ez a pillanatnyi benyomások. Ez a most én éppen így érzem, hogy ez most nekem tetszik, ez most nekem nem tetszik, ez engem feldühít, akkor jogosnak érzem azt, hogy goromba vagyok, meg kiabálok, meg mindent a másik fejéhez vágok, még a repülő csésze aljat is, tehát hogy valami fogadja el a világ, hogy most nekem éppen ilyenem van. Következmények. Úgy tudom, hogy neked van egy jó gondolatmeneted ezzel a következmény kérdéssel, csak hogy maradjunk meg annál a síknál, hogy a testünkön keresztül tapasztalunk meg következményeket.
Hát igen, nagyon sok időssel is foglalkozunk a renderőbe, és nap mint nap halljuk azt a mondatot, hogy Fiatalon bárcsak jobban odafigyeltem volna, mert az esetek nagy részébe, aki hozzánk jön, az a csodát már nem tudunk tenni, viszont a legoptimálisabb helyzetbe tudjuk hozni. Ami sokszor azt jelenti, hogy a hétköznapi funkcióit el tudja még látni, de attól többre ne számítson. És nagyon sok olyan illető volt, aki mondjuk még sportolni szeretett volna ezt meg azt, de azt már nem tehette meg. És akkor így tekintett vissza arra, hogy bárcsak fiatalként, amikor nekem az idősek mondták, hogy erre meg arra figyeljek, hogy figyeljek magamra, a környezetemre, a testemre, az egészségemre, hogy ez később ez el fog múlni. És én azt látom, hogy a fiatalok komolyan szentül elhiszik, hogy ők örökké fiatalok, ők örökké egészségesek lesznek, mert annyira ez a mában élünk rendszer lett a fejünkbe, hogy mint például a Bagosinak van egy ilyen száma is, hogy élj a mának, a holnap lesz valahogy. És konkrétan, ahogy beszélgetek emberekkel, ez jön le mindenkiből. Ha megkérdezed, mit csinálsz most, vagy mit csinálsz a hétvégén, mindenkinek csak a buli, 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 meg az ilyen élvezetnyi örömök. És tehát nem látom azt, de és nem csak az egészségünkbe, magába az életvitelünkbe, tehát a családhoz való állásunkhoz, te hozzáállásunkhoz, az emberekhez való hozzáállásunkhoz, a viselkedésünkbe is megmutatkozik az, hogy mennyire gondatlanul állunk az élethez.
Hát te mondhatni, hogy te nemrég léptél ki azért az egyetemi évekből, gyakorlatilag itt hónapokban mérhető, ha jól számolom, hogy láttad nemrég az egyetemisták életét belülről, és most kilépsz egy kicsit a felnőttek világába, mondhatni, hogy ilyen friss, fiatal felnőtt vagy. Talán a tiszta lappal, meg ezzel a fajta rácsodálkozással, hogy jó, 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 hát tanultunk, meg volt vidámság a tanulás alatt, de hát jó, hát ugye szóval valami módon élni is illenék ezen a földön. Évtizedekkel ezelőtt, legutóbb, amikor belehallgattam ilyen kereskedelmi rádióknak a műsorába, akkor a téma az volt, de nem tudom, hogy sokat változott, de csak ilyen, tehát folyamatosan ez volt, hogy mi most azért küldünk nektek jó zenéket, hogy valahogy elviseljétek a munkának a terhét, amit azért kell csinálni, hogy a hétvégi bulit tudjátok miből finanszírozni. Tehát ez a nap mint nap ezt lehetett hallani, hogy fú, milyen rossz már, mondjuk ma reggel hétfő van, hogy fú, nagyon rossz ez a hétfő, de már csak négyet kell kibírni, és újra jön a hétvégi buli. Persze. És akkor nap mint nap, hogy hú, már csütörtök van, ezt már valahogy kibírjuk, és akkor ha betelefonáló volt, ugye ez a kérdés ment állandóan, és mit fogtok csinálni a hétvégén, és hova mentek, és ez a tehát igen, így valahol ebből nyilván, most van egy fél, vagy legalább egy fél generációnyi különbség közöttünk. Nyilván én is öregszem nap mint nap, de hát ugye kimaradnak ezek a gondolatok ebből a szórakozzunk a hétvégén típusú hozzáállásból, hogy mi van, ha a hétvégét a családommal együtt töltöm. Tehát hogy nem bulizni megyünk el szórakozni, hanem végre közösen otthon vagyunk, egy esti beszélgetés, egy vacsora, uram, bocsánat, egy társas játék, vagy tehát kirándulás, hogy
nekem ezzel kapcsolatban lenne egy gondolatom, hogy amit én például az egyetemen tapasztaltam, ugye ez a nagy buli-buli-buli hátán, hogy ha találkoztam olyas valakivel is, aki kevésbé volt vevő erre, olyan nagy ráhatása volt a környezete, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy unásig mondogatták, hogy akkor ez az illető unalmas, őt rekesszük ki a további társalgásokból, a közösségből, és hogyha sokszor nem is volt ez így konkrétan kimondva, de az volt a lényeg, hogy aki nem volt vevő az ilyen dolgokra, azzal nem foglalkoztak. Ezáltal, hogyha mondjuk ott vagyok én, hogy nem szeretnék ennyit bulizni, meg ennyit elmenni, akkor konkrétan azt érzem, hogy egyedül maradok. És nagyon sok esetben láttam azt, hogy az ilyen illető hozzácsapódott a társasághoz, és utána ment velük. Tehát, hogy itt nagyon, nagyon nagy hatása van a környezetünknek, hogy kikkel vagyunk együtt.
Hát igen, úgymond barátaink, hát ez ugye, akikben megfogan a gondolat, hogy de gyerekek, hát nem létezhet, hogy tényleg csak ennyire sekélyes, felszínes dolgokból álljon az élet, hogy tényleg csak ez a buli-buli-buli hátán, hogy esetleg nem lehetne valami tartalmasabbal is tölteni az időt, megkockáztatja az illetőt, amit mondtál, hogy igen, kirekesztik, kilökik maguk közül. Na most az ilyen helyzetekben, és hát lassan azt tudjuk mondani, hogy a vagány, lázadó hozzáállás az a komolyan vett kereszténység lesz például, hogy jó, nekem van tartásom, van hitem, uram, bocsánat, számolok a következményekkel, és akkor itt még egy picit maradunk majd azért ennél a témánál, mert itt sok érdekesség van. És hát ezeket a fiataljainkat, ha sikerül velük találkozni bármilyen úton, módon, ugye bátorítjuk, hogy gyerekek, ne aggódjatok, nem vagytok egyedül, csak hát éppen a mennyiségi és a minőségi piramisban, hogyha ti minőséget szeretnétek, akkor ahogy haladunk minél magasabb szintre, annál kevesebb lesz az ember, aki mellétek csapódik vagy szegődik, de annál inkább lesz értékes az az ember, akivel mégis találkoztok. Hát ugye engedtessék meg egy akkor ilyen ide kapcsolódó kitekintés, nyilván nem most a téli időszakban, meg nem a vírus helyzet közepén, de többször beszélgettünk már itt a Mária Rádióban is arról, hogy például a fiataljainknak, akik értékes társat keresnek, mert hát alapvetően még mindig tehát a világképünket és az emberről alkotott képünket továbbra is a Szentírás alapján rakjuk össze. És a Teremtés könyvében ugye egy dologról halljuk azt, hogy nem jó, amikor Isten szemléli a művét, azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Keressük a társunkat, és akkor ugye itt szoktuk javasolni, hogy hát adjunk egy esélyt ilyen formán mondjuk a ifjúsági zarándoklatoknak, vagy az ifjúsági programoknak, amelyek, hát most már tényleg deklaráltan mondhatjuk szinte kizárólagosan egyházi szervezésben találjuk ezeket, ahol van esély hasonlóan gondolkodó értékes fiatalokkal találkozni, akik szintén vállalták azt, hogy a többségi bulizós társaság kirekeszti őket, vagy elkerüli őket, rájuk nyom egy bélyeget, de amikor ezek a fiataljaink ugye megtapasztalják, hogy hát nem csak az a bulizós társaság létezik, hanem van egy másfajta megközelítése is az életnek, ez egy olyan fölemelő pillanat tud lenni, hogy hú, de jó, hogy de vannak mások is, és én is emlékszem, gyakorlatilag az első ilyen új, most 21. századi ifjúsági gyalogos zarándoklaton ott voltunk, akkor még egy ilyen 70-es létszám nagyjából, akikkel kezdtük, de hogy már az is egy felemelő élmény volt, és ez folyamatosan nőtt éveken keresztül ilyen több mint 500 fős zarándoklatig, és nyilván ugye hát itt vagyunk, akik abból a korból megházasodtunk, kicsit azt mondom, hogy kiöregettünk, de az élményeink megvannak, meg elmondjuk a következő generációnak is, és a gyalogos zarándoklat működik, hát nyilván az idei évet azt most tegyük csillagozott apróbetűs lábjegyzetbe, hogy a vírushelyzet miatt másképp alakult, de hogy megvannak ezek a lehetőségek, kicsit több erőfeszítésbe kerül, de hát bátorítani tudunk mindenkit, hogy akiben legalább szikrája van ennek az értékre vágyásnak, akkor merjen szembe menni a többségnek a gondolatával, és merjen egyedi lenni, merjen egyéniség lenni, uram, bocsánat, mondom, hogy igen, ez a vagányság, hogy nem állok be birka módra az értéktelen tömegbe. Na, következmények. Én is hadd meséljek még egy konkrét történetet. 16 évvel ezelőtt nyírkarászon voltam egy fél éves gyakorlaton, még a szeminárium évek végén, és ott van egy öreg otthon. És volt ott egy bácsi, akinek már csak egy lába volt meg, ugye két mankóval járkált, és hát néhány darab foga összesen. És beszélgettem is ezekkel az ott lévő öregekkel, betegekkel, így nap mint nap, és ez a bácsi egy párszor így elmesélte, hogy hát fiatal korában ő annyira vagány gyerek volt, hogy a sört a fogával nyitotta. És akkor is mondták neki egy páran, hogy hát ezt talán nem kéne, és hogy emiatt a idős korára egyszerűen kipotyogtak a fogai. Tehát, hogy... És egyébként nagyon-nagyon hosszasan tudnám sorolni, egyébként egy kicsit tényleg itt az idős hallgatóink kedvéért, mert talán azért sokakhoz eljut így a műsor, és papként én is találkozom sokszor akár már a halálhoz közeli állapotban lévő idősekkel, akiknek a gondolatai azért szépen letisztulnak. Tehát visszanéznek az életükre, megkeresik benne azokat a pontokat, ahol esetleg rosszul döntöttek, ezeket is kimondják magukból, megfogalmazzák, meg megkeresik azokat a pontokat, ahol kifejezetten abban az élethelyzetben talán nehéz volt, de utólag azt mondják, hogy igen, akkor is jól döntöttünk. És
nekem ebből egy olyan gondolat jut eszembe, hogy talán ahelyett, hogy az iskolákban heti 5 nap tesi lenne, érdemes lenne, vagy mit gondolsz erre, hogy érdemes lenne-e bevezetni inkább olyanokat, hogy ahol a fiatalok az idősekkel tudnának többet találkozni, az ő gondolataikat is hallani, mert én egy olyan családból jövök, ahol szerencsémre állandóan bele voltam véve olyan társaságba, ahol idősek voltak, és rengeteget beszélgettem velük, már nagyon-nagyon kicsiként is. És valahol azt érzem, hogy ez az, ami engem azzá formált, aki most vagyok, és amit értékelek magamban is, hogy volt mindig egy olyan érett gondolat, aki engem tudott vezetni akármilyen szinten, bölcsessége vagy bármivel. És hogy most azt látom, hogy a fiatalok ugye az időseket kirekesztik, mert az nem trendi. Úgyhogy valahol ez a platform kéne, ahol többet
Igen.
tudnának találkozni, és minél fiatalabban.
Ez egy több ezer éve az emberiséget elkísérő nehézség, hogy az egyik generáció által megszerzett élettapasztalat és bölcsesség sajnos nem adható át egy az egyben a következő generációknak. Úgy tudom, hogy történészek esetleg ki tudnak javítani, ha tévedünk, de hallottam egyszer egy ilyet, hogy az első írásos emlék arról, hogy leírták, hogy hát ezek a mai fiatal, ez borzasztó, hogy mit művelnek a mai fiatalok, és hogy mi lesz így ezzel a világgal, ez az ókori Egyiptomban, vagy ott lett leírva, ami fönnmaradt. Tehát, hogy egyöntetű tapasztalat, ugyanígy ilyen hasonló emberiséget átfogó tapasztalat, ugye, hogy ahova jártunk gimnáziumba, a gimnázium pont akkor volt a legmagasabb színvonalon, amikor mi oda jártunk, és hogy utánunk már csak a hanyatlás következett. Sokszor tényleg van valós alapja, de hogy ezt sokan elmondják, és hogy hát az már akkor már nem az volt, mint fénykorában. És hát amit mondtál, teljesen igaz, jó lenne az idősekkel beszélgetni, nagyon sok életbölcsességük van és tapasztalatuk. Én is a fiataloknak sokszor mesélek erről, hogy amikor ott sírnak a magányukban, és elmondják, hogy tisztelendő úr, a gyerekem meg az unokáim rám se néznek, pedig mindent megadtunk nekik. És akkor ugye ez a mindent megadtunk nekik, ebbe sajnos nem nagyon tartozik bele sok családnál az, hogy megadtuk a gyerekeknek, hogy megtanuljanak dolgozni, megtanítottuk a gyerekeket, hogy időnként bizonyos vágyaikra nemet mondtunk, ezek nincsenek benne. Megkívánta a gyerek, megvettük neki. Még ugye 15 évvel ezelőtt ott egy kis most román határszéli faluban voltunk, és itt a házszentelések alkalmával volt ilyen, hogy elmentünk, örültem, hogy találkozok az egész családdal, a gyereket is hívtam volna oda, hogy egy picit tényleg ugye más gondolatmenetet is halljon. Ugye, gyerekként nem mindig értettük a felnőttek beszélgetését, de legalább megvolt az az élményünk, hogy hú, most olyan dolgokról beszélgetnek, amikből morzsákat értegetek itt-ott, de hogy azért egy kicsit úgy gondolkodtatott is, hogy mi lehet, amiről ők beszélgetnek, amit még nem értek. És akkor volt, hogy hívtam majd a gyereket is, hogy jó, gyere, te is nyugodtan ide, ülj le, szüleiddel beszélgetünk, és akkor az anyja meg elküldte, hogy nem, menj, nyugodtan nézed a tévét, meg játszál a számítógépen, mi legalább addig hagyd tudunk nyugodtan beszélgetni. Hát persze, csak pont a gyerekével jól kitolt, hogy hallhatta volna nyugodtan a gyerek is azt, hogy mit beszélgetünk. Fontos lett volna.
Én meg pont azt látom, hogy ebből kiindulva, hogy sokszor az a baj, hogy egy gyereket konkrétan úgy kezelünk gyerekként, hogy nem vesszük komolyan. Pedig én azt láttam, hogy voltam babysitter is, és azokat a gyerekeket tudtam a leginkább megfogni, akikkel úgy foglalkoztam, mintha szintén, de ezt most nem kell rosszul érteni, mintha szintén egy felnőttel beszélgettem volna. Tehát minden, amit mondott, azt nekem nagyon, én ezt nagyon komolyan vettem, és arról komolyan elbeszélgettem vele, nem gügyögtem neki, nem próbáltam éreztetni, hogy én vagyok a felnőtt, mert én is kerültem már olyan helyzetbe, ahol szerettem volna beszélgetni egy felnőttel, de ő nem tartott engem méltó partnernek. És azért ez egy olyan mély nyomot hagyott bennem. Szóval az, hogy hogy állunk a gyerekhez, hogy viselkedünk vele, és hogy mit engedünk meg neki, az nagyon sokba befolyásolja azt, hogy milyen lesz később. Meg a hozzáállása a dolgokhoz.
Igen, ugye számtalanszor elmondjuk, mert attól, hogy a gyerek még pici, meg nem tudja magát jól kifejezni, vagy talán nem annyira bonyolultak a gondolatok a fejében, amik megfogannak, bár ezt se tudjuk pontosan, mert éppen nem tudja elmondani, de lehet, hogy vannak benne komoly, mély gondolatok. De hogy a gyerek az nem buta, csak kicsi, és az, hogy kifejezze magát, ugye ezen neki még dolgoznia kell. De egyébként, ugye megint csak az, hogy tehát a gyerekkorról is nagyon sokat lenne érdemes gondolkodni, meg a késő öregkorról, mert a küzdelmeink elég hasonlóak. Tehát akár testileg, ugye ez a gyerekkorban, hogy nem tudok járni, nem vagyok szobatiszta, remeg a kezem, ugye nem tudok megfogni dolgokat öregkoromban, tehát hogy nagyon sok minden, és hogy van akinek például beszédközpontot ér valami agyvérzés, ilyesmi, és hogy utána, ha fölépül belőle, elmondják ezek az emberek, hogy tisztában voltam mindennel, ami körülöttem történt, csak nem tudtam megszólalni. Hogy időnként lehet, hogy a gyerekek is így vannak, hogy tényleg sok mindennel tisztában vannak maguk körül, ha nem is, tehát a gyereknek látjuk, hogy még mondjuk könnyebben el lehet terelni a figyelmét, de hogy a kisgyerekek is egészen hamar kinyilvánítják az akaratukat, a szándékukat, ha engedjük őket ugye a maguk egyéniségében fejlődni, és nem akarunk minden áron ilyen egyéniséget csinálni belőlük, de fenntartva az, hogy bizony a gyerekeknél is megjelenő vadhajtásokat, ugye ezt a szülőknek lenne a feladata és a kötelessége nyesegetni. És ugyanezt elmondják egyébként öregek, akiknek a mondjuk boldog házasság még mindig 80 év fölött is, és hogy a gyerekei, unokái, dédunokái látogatják. Nagyon sokszor elmondják, hogy jaj, tisztelendő úr, kemény apám volt, de nagyon hálás vagyok neki. Tehát utólag így elmondják, hogy igen, akkor nehéz volt, meg sok lemondás, de megtanították az életre, és hogy amit mondtál, igen, nagyon jó lenne az öregekkel beszélgetni. Bátorítok mi is a fiatalokat, hogy beszélgessenek sokat öregekkel, mert tényleg egy kicsit az, hogy látják, hogy melyik gondolatmenet hová vezet. Akár saját életükből, akár ismerőseiken keresztül, de hát nem nagyon érdekli a mai fiatalokat. Ugye, hát ez egy, mi vagyunk a fiatalok, majd mi tudjuk. Majd mi jobban tudjuk. És ráadásul ugye ma, ez el fog múlni, de ma itt van ez, ami tovább nehezíti ezt, és akkor itt ennek már nincs időnk most ebben a részben, hogy ezt kifejtsük. Ugye itt hamarosan egy picit el kell köszönnünk a kedves hallgatóktól, de hogy egy korfordulóban vagyunk, és a korábbi élettapasztalatok nem nagyon érdeklik a mai fiatalokat, mert az analóg világból a digitálisba, vagy a legalább egy ilyen analóg és digitális együttműködésbe lépünk át, és tényleg a nagyszülőket, ha megkérdezik az unokák, hogy és nagyapa, itt ezen a játékkal itt hogy menjek tovább, vagy hogy ezen az oldalon regisztrálhatok-e, vagy sem, akkor ugye általában ez a válasz az idősebb generáció részéről, hogy hát ne haragudj, kis unokám, vagy ehhez nem értek. És talán ez is hozzásegíti a mai fiatalokat, hogy hát kész, ezek az öregek teljesen kimentek a divatból, nem értenek semmihez, hogy ők így gondolkodnak, mert a digitális világban járatlanabbak, és az analóg világ tapasztalatai a mai fiatalokat meg nem nagyon érdeklik.
Illetve már annyi információval kell nekik is megküzdeni, meg kell haladni előre, hogy nincs idejük megállni, hogy meghallgassuk, hogy mi volt régen. Tehát, hogy ez az, ami egyébként engem pont mostanság nagyon-nagyon érdekelt, hogy ez a annyiféle információ megy napról napra át rajtunk. Akár csak az, hogyha ránézünk a telefonra, ott görgetjük az egyik felületest, és pörgetjük az agyunkba annyiféle impulzus vízbe. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy nekik alapvetően, tehát nekik nem könnyű amúgy, tehát akik most nőnek úgy fel, mert rengeteg, rengeteg az információ, és neked abból szelektálnod kell, amivel visszakanyarodunk az eredeti témára, hogy mi az igaz, mi a valóság.
És ugye ez a nehéz, hát a, igen, csak hogy egy picit lekerekítsük itt a témát, az iskolai tanulmányok során is egy picit, ugye itt a hittanórák az én olvasatomban arról is szólnának, hogy egy ilyen léleknevelés óra, testnevelés óra analógiájára, hogy ilyen lelki edzések, meg ilyesmi, hogy egy picit, tehát a rengeteg információk között tájékozódási pontokat nyújtani, hogy ne higgyek el mindent, ami elsőre nagy szalagcímekben jön. Ugye az emberek szeme ki van éhezve a fú, botrány, végre kiderült, ekkora, és erre senki nem számított. Tehát ilyen. És akkor ugye itt az elmúlt napokban is, hadd ne emlegessem a témát konkrétan, az elmúlt napokban is itt egyházi vonalon a világsajtó is fölkapta a fejét, hogy hú, mekkora botrány, 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 és akkor hát ugye ez a láttuk, meg hallottuk az eredetit, meg utána jártunk, hogy mi van mögötte, és egy, tehát nincs türelem, nincs egy pici kutakodás. Jó, el kell, hogy köszönjünk egy néhány percre a kedves hallgatóktól, ugye jönnek a hírek, és a napi, meg a heti bizánci ünnepi szentek, és akkor 8 óra után majd néhány perccel ismét várjuk a kedves hallgatókat élőben, és akkor megpróbálunk egy kicsit kitekintést is adni ebből a sok gondolatból, amit eddig itt összehoztunk.